Erős várom, Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéjével, amely a Galata levél 6. fejezetének 2. verséből így hangzik: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És a Zsoltár, ami a bevezető liturgiában elhangzik, a 119. Zsoltár egy verse így szól: nagy a te irgalmad, Uram, és minden parancsolatod szilárd. Legyen ez valóban megtapasztalásunk, legyen ez hálaadásunk forrása, és legyen az Isten áldása, Szent Lelkének jelenléte itt a mai Isten tiszteletünkön is. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk az 569-es számú ének. Vezető oltári szolgálat során a 8-as liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 58. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel és igéddel, ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítod rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat, bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjászolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, terjeszd ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, egyházunk által Szent Háromság ünnepe utáni 4. vasárnapra kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében a 36. verstől a 46-ig. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 36. verstől a 42-ig a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és ne ítéltettek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek jó. Megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát a testvéred szeméből. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és egy testvérünk jelezte, hogy van a szívén olyan bizonyságtétel, amit szeretne megosztani, fogadjuk szeretettel.
Erősvár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, és hálát szeretnék adni érte, hogy mindannyian mindez ideig imádságban hordoznak bennünket. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hol tartunk. Tehát lényeg az, hogy a férjemnek a daganatos kezelésének, az első ciklusának a végéhez értünk. Csütörtökön voltunk CT-n, ami, tehát itt megnézik, hogy hol tart, vagy nincs-e áttét, majd kedden lesz döntés. A kezdetektől úgy érzem, mint egy hullámvasúton ülünk, hol fent vagyunk, hol lent, de tudom, hogy sokan átérték ezt, és nem kell elmondani, hogy mit jelent ez. De tudom, hogy Isten mindig velünk van, és megtart bennünket. Arról szeretnék még beszélni, hogy Isten hogyan munkálkodik. A hónap elején én is beteg lettem, és igazából nem sok erőm volt, de annyit adott Isten, hogy tudjuk a dolgokat végezni. És ami ebből látni kell, hogy ebben a helyzetben a férjem nyitottabb volt az ige felé, és tudtuk együtt hallgatni az Isten tiszteletet az elejétől a végig, a születésnapos köszöntőtől a úrvacsoráig végig a következő alkalmat is. Közben, hogy erősödtem, hát neki ő gyenge volt, tehát olyan szinten, hogy WC-re is kellett kísérni, és lényeg az, hogy Isten ott volt a nehézben is, és közben még sok minden zajlott körülöttünk, mert Beáéknak Eszternek a lábműtétje is közben jött olyan értelemben, hogy időpontra vártak, de hívta az orvos, hogy ha nem beteg és este 5-ig felépek a kórházba, akkor másnap megműtik. És ott volt bennem, hogy hogyan mondjam ezt neki, mikor ő is gyenge, de az volt bennem, hogy jó lenne, hogyha ő megláthatná ebbe Istennek a munkáját. És másnap, mikor bevitték ezt a műtőbe, akkor hívott fel Bea, és pont ezen gondolkoztam, és ő mondta, hogy mondjuk meg, hogy ne az legyen, hogy kihagyjuk a dolgokból, és el tudtam neki mondani, és tudtam, hogy nagyon izgul érte, és hálát adtam, és imádkozhattam előtte érte. Aztán hála Istennek a műtét jól sikerült, és tényleg Isten olyan csodálatosan elrendezte ezt a dolgot is. És amikor úgy vége volt, és mondták, hogy jól sikerült, akkor ő annyit mondott, hogy isteni szerencse. És mondtam neki, hogy igen, Isten, csak nem szerencse, hanem gondviselés. Úgyhogy utána héten ők el is tudtak jönni, majd holnap mennek varadszedésre, ők ott tartanak. Aztán nagyon örült, hogy itt voltak az unokák, és az állapota az mégiscsak ez a gyengébb állapot volt. És hétfőn voltunk vérvételen, így István itt maradt, hogy be tudjunk menni. és a leletet megnézve kapott erősítőt, úgyhogy most ott tartunk, hogy kimegy egyedül a vécére, meg jobban tud enni. Úgyhogy Tomi is levizsgázott a héten, úgyhogy tényleg van miért hálát adni, és itt a nehézségbe Isten azt próbálja bennem is munkálni, hogy ne lefele nézek, hanem mindig fölfelé. És most, ahogy múlt vasárnap itt maradtak, ez is olyan elkészített alkalom lehetett, mert a gyenge állapotában este Dórától elfogadta, hogy elolvassa az igét, és tudtunk Jézusról beszélni, és mondta, hogy ő tudja, hiszen ő is járt hit, arra tanulta, és tudja, hogy ez így van, meg hogy van, és hogy hiszem és tudom, hogy Isten munkálkodik, hogy azt a tudást a szívébe juttassa, hogy elfogadja. És jó volt az is, hogy Dóra bizonyságot mert tenni előtte, hogy ő neki mit jelent a kereszt üzenete. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak, és csak ennyit szerettem volna mondani, hogy a nehezekben is Isten mindig ott van velünk, és megerősít és támogat, csak tényleg tudjunk rá figyelni, és olyan csodálatosan munkálkodik. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked a bizonyságtételt, amit az előbb hallottunk, és köszönjük azt, hogy újra felragyogott előttünk, amit olyan sokszor, sokféle helyzetben mi magunk is tapasztalunk, hogy te mindent kezedben tartasz, és mindent megteszel a mi üdvösségünkre, a mi megmentésünk érdekében. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy Irénke és családja is tapasztalhatja a te jelenlétedet, a te segítségedet, a te szeretetedet és kegyelmedet ebben a nagyon nehéz helyzetben, és azt, hogy te rendezel dolgokat, helyeket, alkalmakat, családtagoknak a megszólalását, indítatását, hogy rólad hangozzék a bizonyságtétel. Köszönjük neked, Urunk, hogy az egész családot hordozhatjuk imádságban. Köszönjük neked azt, hogy most adtál bátorságot testvérünk szívébe, hogy kiálljon ide bizonyságot tenni, és megerősítsen minket abban, hogy tovább kell imádkoznunk egymásért, nem csak őértük, hanem minden bajban lévőért, nehéz helyzetben lévőért. És külön is hadd imádkozzunk, Urunk, azért, hogy te használd fel ezt a nehézséget, de minden nehézséget az életünkben, életekben abban, hogy téged megismerjen mindenki, hogy ledőljön az az akadály, az a fal, ami elválaszt tőled, ami megakadályozza azt, hogy amit fejben tudunk, azt valóban szívvel, lélekkel átérezzük és átadjuk neked. Így imádkozunk, Urunk, most különösen is Józsi bácsiért, hogy te érítsd meg az ő szívét, és te add, hogy oda tudjon borulni eléd teljes szívvel, teljes lélekkel, és mindent át tudjon adni neked. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj az ő életében, az ő életükben, és mindannyiunk életében, mindannyiunk családja életében. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 389-es számú éneket énekeljük, és akkor most elengedjük a gyerekeket. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezetben, a 18-tól a 23. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom a római levél 8. fejezetének 18. versétől. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csupán ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Olyan döbbenetes mindig rá csodálkozni az Úristennek a rendezésére, ahogy összerendezi az Isten tiszteletnek az elemeit. Irénke jelezte nekem, hogy lehet, hogy ki szeretne állni bizonyságot tenni, és én akkor bátorítottam erre, és imádkoztam is érte, de amikor készültem a prédikációs alapigével, akkor nem jutott eszembe, hogy mi is lesz az a bizonyságtétel, ami közvetlenül előtte elhangzik. Olyan döbbenetes látni az Istennek a rendezését. Hallunk valakinek a személyes történetéről, aminek valamilyen szinten mi is a részesei vagyunk, hiszen látjuk a családnak a szenvedését, fájdalmát, hiszen imádságban hordozzuk őket. Kiáll a testvér és elmondja azt, hogy éppen most hol tartanak ebben a helyzetben, ebben a folyamatban, és utána néhány perccel később felhangzik egy olyan ige, ami válasz arra, ami elhangzott. De tulajdonképpen én azt gondolom, hogy aki nem állt ide ki bizonyságot tenni, azok között, a testvérek között is vannak többen olyanok, akik hasonló dolgokat élnek át. És megdobbant a szívük akkor, amikor akár a bizonyságtételt, de még inkább aztán ezt az igét hallották, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy ez most elhangzott, köszönöm, hogy ezen keresztül most nem majd egy prédikáció fog elhangozni, hanem te vagy az, aki szólsz egész egyértelműen az igén keresztül, és talán olyan dolgokat is felfedsz előttünk, ami aztán a következő percben, az igehirdetésben úgy konkrétan nem hangzik el a lelkész szájáról, de te elmondod nekem, nekünk, személy szerint ennek az igének az alapján. Olyan döbbenetes látni azt, hogy amikor szenvedésről van szó, akkor az Isten azonnal válaszol erre a szenvedésre. Mert törődik velünk. Mert szeret bennünket. Mert a szenvedés az nem azért van, mert elfelejtett minket az Isten, vagy kínoz bennünket az Isten, hanem azért, mert ennek sokféle oka van, és erre ki kell majd térnünk, de mindent az Isten tart kezében, és mindent megtesz értünk, a mi üdvösségünkért, azért, hogy közel legyünk hozzá, hogy a lényeget megértsük, hogy őt megismerjük. És mi lehet a válaszunk arra, ha ilyennel találkozunk? Tudom, hogy rendhagyó volt, és a gyerekek közül volt, aki el is indult már, mert megszokta azt, hogy elhangzik a bizonyságtétel, akkor föl lehet pattanni, és lehet menni gyerekórára. De én azt éreztem, hogy bár hivatalosan nem itt van a helye az általános könyörgő imádságnak a liturgiában, de válaszolni kell erre, emberként, embertársként, lelki testvérként, erre a bizonyságtételre azzal, hogy
Menjünk most is az Úrhoz ezzel a testvérrel, a szenvedővel. Milyen válasz jön arra, amikor szenvedéssel találkozunk? Sokszor nem ilyen. És talán mi magunk is voltunk ilyen helyzetben, akár egyik, akár másik oldalon voltunk, mert nagyon sokszor, amikor valaki nehéz helyzetben van, megpróbáltatások között van, akkor emberek próbálják őt bátorítani, és olyan reakciót adnak, amiről azt gondolják, hogy az az illetőnek majd segíteni fog, de valójában egyáltalán nem jelent neki segítséget. Például, nekem mindig olyan szívbe markoló, amikor ilyen helyzetekről hallok, amikor valaki elmondja azt, hogy a családtagja kórházban van, és voltak meglátogatni, és megmondta az orvos, hogy itt a vége, hogy onnan már a papa, a mama nem fog hazajönni, és akkor bementek a kórházba, és mit mondtak papának, mamának, hogy ne tessék aggódni, meg fog majd gyógyulni, hazatetszik majd jönni, és ezt tudja a beteg is, mert tisztában van az állapotával, a helyzetével, annak a súlyosságával, és nem arra lenne szüksége, hogy ilyen hülyeségeket mondjanak neki, meg olcsó vigasztalást akarjanak adni, ami semmit az égvilágon nem használ, hanem arra lenne szüksége, hogy valaki odaálljon mellé, hogy átérezze a helyzetének a komolyságát, hogy jelezze felé, hogy itt vagyok veled ebben a helyzetben, és a lényegről beszélgessen vele. Hogy kész vagy-e menni innen ebből a földi életből? Hogy hogy állsz az Úrral? Hogy mi van a félelmeiddel? Hogy oda jövök hozzád, és imádkozzunk együtt? Vagy ha te nem tudsz, akkor imádkozom érted úgy, hogy te is itt vagy. Na ez nem lenne olcsó vigasztalás, ez igazi reakció lehetne annak a szenvedőnek. De hányan félnek ettől, és azt hiszik, hogy azzal tesznek jót szenvedő szerettüknek, hogy ilyeneket mondanak, hogy nem baj, majd meggyógyul és hazajön. És nem. Vagy milyen olcsó vigasztalás az, amikor valakinek van valami, ez most nem feltétlen betegség, hanem valami nagyon nagy nehézség az életébe, amiben nem találja a kiutat, amire tényleg azt lehet mondani, hogy emberi szempontból nincsen megoldás, és akkor jön valami jószándékú optimista, aki elkezdi veregetni a vállát, és akkor biztatgatja, hogy hát úgyis lesz majd megoldás, meg tarts ki, meg ne add fel, mert hát azért az sose volt úgy, hogy valahogy ne legyen. És akkor ott van az ember, hogy jobb lett volna, ha nem szólalsz meg. Hát inkább ne vigasztaljon az, aki ilyen butaságokat tud mondani. De hányszor átélünk ilyeneket? És szomorú az, ha esetleg Krisztust ismerő ember is ilyeneket mond a másiknak. Ahelyett, hogy jönne az Úrhoz, vagy mutatna az Úrra, hogy de ő az, akinél megoldás lehet. És gyere és kérd, vagy gyere együtt kérjük, vagy hozzámenjünk, őt kérdezzük meg. Na annak a nehéz helyzetben lévő szenvedőnek az lenne az igazi vigasztalás, segítség. Nem az ilyen válveregetés, hogy úgyis majd megoldódik valamikor. Vagy, mondok még egyet, ami viszont hívő embernek veszélye, hogy olcsó vigaszként, vagy hát nem segítségképpen fogalmazza meg, hogyha azt látja, hogy hívő embertársa abban a nehézségben, amiben benne van, roskadozik, és nehezen tudja elhordozni, és azt mondja neki, hogy nem lenne szabad ilyen elkeseredetnek lenned, jobban kellene hinned, vagy jobban kellene bíznod. És ez lehet, hogy igaz, de ha ilyet vágunk oda a másik fejéhez, az neki nem fog segíteni, hogy jobban bízzon az Úrban. Úgy kell odaállni mellé, bátorítani, hogy ha te most gyenge vagy, ha neked most a félelem eluralkodott a szíveden, akkor gyere, menjünk együtt, mondd el, önsd ki az Úrnak, vagy beszéljünk róla. Hadd segítsünk, hogy megerősödhess, hogy újra át tudjon ragyogni rajtad mindaz, amit Krisztusban hiszel, amiben egyébként bízol. Csak most éppen ebben a helyzetben nem tudod átérezni és megélni. Ez az, ami segít ilyenkor a szenvedő, nyomorult állapotban lévő embernek. És akkor, drága testvérek, ami engem nagyon szíven ütött ebből a prédikációs igéből, hát egyrészt az, hogy erről egy egész hetes evangelizációs sorozatot lehetne és kellene tartani minden egyes részéről, de most nekünk egy vasárnapi istentisztelet van előttünk, hogy ezen a vasárnapon mit kell nekem átadni a testvéreknek? Tulajdonképpen két dolgot. Az egyik az, hogy az az ige, amit kaptunk, az azt jelzi, hogy Isten nem bagatelizálja el a szenvedést. A szenvedés tényét éppen ezért nekünk is tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk. És aztán meg kell látnunk, hogy az Isten a szenvedő ember számára milyen megoldásokat készített. És akkor kezdjük azzal, hogy a szenvedést mindenkinek tudomásul kell vennie. Hiszen a bűneset óta ez része az ember életének. Lehet háborogni emiatt. Lehet zúgolódni. Lehet miérteket keresni. De akkor is tudomásul kell venni, hogy a szenvedés része a bűnös ember életének. Az élet velejárója most már a fájdalom, a veszteség, a megpróbáltatások, az, hogy törékenyek vagyunk és esendőek, hogy a hiába valóságnak van alávetve a mi életünk, hogy a múlandóság ketté töri az ember földi életét, ezt mindenkinek tudomásul kell venni. És a mi miértjeinkre, amik lehet, hogy ott vannak bennünk a saját helyzetünkkel kapcsolatban, a mi miértjeinkre a válasz, az Isten nagy miértre adott válasza, hogy az ember engedetlensége miatt tört meg az a jó, amit az Isten megteremtett, megalkotott, és hogy a bajoknak a gyökere az az, hogy az ember, jó, akkor ott Ádám és Éva, de aztán bármelyikünk, minden mai Ádám és Éva, minden mai férfi és nő, felnőtt és gyerek, életében az a bajoknak a gyökere, hogy engedetlen az Istennel, hogy ő akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy Istent akar játszani, nem akar függni az ő teremtőjétől, és ezzel kiszolgáltatja magát olyan erőknek és hatalmaknak, amelyek nem a javát keresik, hanem éppen ellenkezőleg a pusztulását. És ezt Ádám és Éva óta mindnyájan így csináljuk. Te is így csinálod, meg én is. Nem vagyunk különbek. Ugyanezt csinálja az, aki már bent van egy gyülekezetben, aki már ismeri Krisztust, meg az is, aki kint van a világban, és megy a maga feje után. Mindenkire igaz ez az alapállás. Hogy megyünk a magunk feje után, hogy Istent akarunk játszani, hogy kapodjuk a fejünket akkor, amikor aztán törnek össze a dolgok körülöttünk, sérülnek sok mindennek az életünkben, és amíg ez az örökségünk megvan, és itt ebben a földi életben ez az örökségünk mindig is megmarad, amíg testben járunk, addig ez az örökségünk mindig megmarad, ez az alapállapotunk mindig megmarad, hogy van szenvedés, és hogy ez a szenvedés része az életünknek. És lehetnek különbségek különböző életszakaszokban. Van, amikor kevésbé éljük ezt át, van, amikor jobban átéljük ezt, sokkal erőteljesebben, de elkerülni egyikünk sem tudja. A szenvedést mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ott van az emberi életben. De ami döbbenetes, és ehhez a részhez kapcsolódik. És erről nagyon részletesen beszél Pál apostol itt ebben a fejezetben, konkrétan a felolvasott igehirdetési alapigében is, hogy a szenvedés nem csak az embert érinti. Nem csak azt az embert, aki elszakadt a teremtőjétől, és ment a maga feje után, hanem a szenvedés az egész teremtettséget érinti, az egész teremtett világot. Az ember vétkezett, és rántotta magával a teremtett világot, abba a mélységbe, ahová került. A környezetét is ezzel folyamatosan tönkre teszi. És nagyon érdekes az, hogy ebben az igében, amit felolvastam, és ahol úgy szerepel a fordításban, hogy az egész teremtett világ, ott nem a kozmosz szó szerepel, ami eszünkbe szokott jutni, hogy a világ, úgy szerette Isten a világot, az a kozmosz. Meg én vagyok a világ világossága, ott is a kozmosz szerepel. De itt ebben a szakaszban nem a kozmosz, hanem egy másik kifejezés, a ktisis, ami a teremtést hangsúlyozza, a teremtettséget, azt a világot, azt a világ mindenséget, a földi és mennyei teremtményeket, az embert, az állatokat, a növényeket, a környezetet, a mindent, amit az Isten megalkotott, és amit az Isten jónak alkotott. És ebben nagyon hangsúlyos az, amikor erről a teremtettségről beszél, amit az Isten jónak alkotott, és ami az ember engedetlensége miatt nyomorúságba kerül, hogy nem csak az ember sóhajtozik. Az is benne van a mai igében, hanem a teremtett világ is sóhajtozik. És hogy mennyire sóhajtozik a teremtett világ, azt láthatjuk magunk körül. Már a hitetlen világ is felismerte, hogy milyen nagy a baj a természetben. Már a hitetlen világ is látja, mert olyan nagy a romlás mértéke a körülöttünk lévő világban. Annyira tönkre van téve a természet. Már a hitetlen világ is arról beszél, hát lépten nyomon ezt halljuk a hírekben, hogy az utolsó órában, vagy az utolsó utáni órában vagyunk már. Természetvédelem, klímaválság, tele vannak ezekkel a hírek. Már a hitetlen világ is látja, hogy mennyire sóhajtozik ez a világ, mert annyira tönkre van téve, mert akkora a szenvedése az Isten által eredetileg jónak teremtett világnak. És szerveződnek a természetvédelmi konferenciák, születnek az egyezmények, napi hírek között állandóan ott van ez a téma, mert annyira szenvedés sóhajtozik ez a teremtett világ, hogy az is észreveszi ezt, aki soha életében nem vett a kezébe Bibliát. Amit ma már a hitetlenek is észrevesznek, arról az Isten már régen beszélt az ő igéjében. Csak senki nem vette komolyan. És ez nagyon szomorú. A hívők se vették komolyan azt, hogy erről beszélt az Isten. Hogy az ember bűne hatással van, nem csak az ő életére, hanem a környezete életére is. Miért nem vette ezt komolyan a hívő közösség? Ha egy szeretett személy szenved és sóhajtozik, azt észrevesszük. Azon megesik a szívünk. De látunk ennél messzebb? Látunk mást is. Más szenvedőket? Más szenvedő embereket? A szenvedő világot látjuk? Az Istennek van válasza a szenvedésre. És nem olcsó vigaszt, hanem valódi megoldást kínál. És a válasza az az, és erről is beszél ebben a mai prédikációs alapigében, hogy eljön a szabadulás, és a szenvedés nem örökké tartó szenvedés. És a szabadító, Aki által eljön a szenvedés, az a Krisztus. Szeretném a testvérek szívére helyezni, hogyha hazamegyünk, vegyük elő ezt a fejezetet, és olvassuk el az előtte levő részt is. Hiszen, amit most felolvastam, az egy kiragadott rész. Arról, hogy Krisztus a szabadító, arról a megelőző versekben beszél nagyon részletesen Pál apostol, hogy eljött a szabadító, a Krisztus, hogy az Isten az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem elküldte ebbe a világba. Hogy akik Krisztusban vannak, azok ellen nincs kárhoztató ítélet. Hogy aki Krisztusé, abban az Isten lelke lakik, és annak a lélek életet ad az igazság által. És az előtte levő részben mondja azt a mondatot is Pál apostol, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Azok Isten fiai. Isten gyermekei, azok örökösök, akiknek nem csak szenvedésben van részük, hanem akik Krisztussal együtt az örök dicsőségben is részesülnek. Pál apostol a felolvasott ige szakasz előtt beszél arról, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És itt ebben a felolvasott ige szakaszban meg arról beszél, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Drága testvérek, ez az örömhír ebben az ige szakaszban. Az az örömhír, hogy az Isten tud a szenvedésről, és Krisztus által készíti a szabadulást az embernek is, neked, nekem is, és az egész teremtett világnak. És nagyon érdekes, hogy milyen képpel illusztrálja Pál apostol ezt a folyamatot. A vajúdásnak a képével. Fájdalmak sokaságából új élet jön létre. A szenvedés által születik az ember. Drága testvérek, a mostani szenvedés, és ez nagyon-nagyon hangsúlyos ebben az igében, korlátozott. Időben, térben korlátozott. Nem tart örökké. És amikor a szabadulás megtörténik, akkor minden fájdalom helyét átveszi a dicsőség. Romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára juthatunk el. Az Isten egyszülött fia, Jézus Krisztusban való hit által. Ezt ígéri az Isten a jövőben. A jövőre ez ígéret. A mostra pedig, hogy ezt készíti elő. És amikor benne vagy a magad helyzetében és küszködsz, akkor ez jusson eszedbe, testvérem, hogy az Isten most készíti elő azt a dicsőséget, azt az örömöt, ami az ő országában Krisztus által rád vár. És a mai ige az igenis vigasztaló lehet annak, aki éppen most van benne egy ilyen helyzetben. Vigasztaló, mert felemel. Mert felemeli a tekintetünket arra, amit Isten az ő országában készít, és arra, aki által ezt készíti. Drága testvérem, hadd kérdezzelek meg. Bele tudsz kapaszkodni ebbe az ígéretbe? Tudsz úgy tekinteni a mostani fájdalomra, mint vajúdásra? Amely lehet, hogy hosszabb ideig tart, de a végén lehet majd örvendezni az új életnek? És tudod minden erőtlenségedet és félelmedet odavinni ahhoz az Istenhez, aki gyermekének tekint téged, és aki te úgy szólíthatsz meg, hogy abbá, atyám, apukám, édesapám, tudsz ebben a helyzetben így tekinteni az élő Istenre, Jézus Krisztus atyára, elküldőre, a megváltás előkészítőjére? Tudsz így feltekinteni rá? Aztán kész vagy meglátni a másik szenvedőt? Kész vagy arra, hogy odalépj ahhoz a másik szenvedőhöz? És ne olcsó vigaszt mondj neki, hanem evangéliumot hirdess. Az örömhírt, amit neked hirdetett az Isten, amit te megértettél és megéltél, és amit továbbadhatsz neki. Kész vagy erre? Meglátod azt, aki ott van előtted, aki lehet, hogy családtagod, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy távolabbi ember. Meglátod őt. És odalépsz, és megérted azt, hogy rajtad keresztül az Isten most őt biztatni akarja, hívni akarja magához közelebb. És az Isten fiainak megjelenését sóvárogva váró teremtett világ mit szól ahhoz, ha téged lát? Az a teremtett világ, ami sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, annak a megtapasztalását, annak a jónak, aminek a forrása az élő Isten. Az a teremtett világ, ha téged és engem lát, akkor tud-e örvendezni? Vagy még jobban sóhajtozik utána? Drága testvérem, hadd kérdezzelek téged ezekről. Mi a válaszod ezekre a kérdésekre? Mit tudsz kezdeni ezekkel a kérdésekkel, amiket Isten ígéje alapján ezen a mai vasárnapon kaptunk? Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy a mai ige által is megerősítettél. Megerősítettél abban, hogy te tudsz arról a helyzetről, amiben vagyunk, és a szenvedés által még inkább közel akarsz vonni minket magadhoz. Köszönjük, hogy újra rámutattál, hogy hol romlott el minden, de nem azt akarod, hogy Ádámra és Évára mutogassunk, hanem hogy mi is naponként hozzád jöjjünk bűneinkkel, terheinkkel, fájdalmunkkal. Köszönjük a Krisztusban kapott szabadulást, és imádkozunk azokért, akik még nem ismerik őt, hadd találkozzanak a szabadító Úrral ők is. És köszönjük, Urunk, hogy a teremtett világ felé is fordítod a tekintetünket. Segíts, hadd legyünk áldás a környezet számára is. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Énekeljük a Jézus a te beszédet kezdetű éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor biblia óra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Jövő vasárnap 3:40-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Gyülekezetünkből is készülnek a ma kezdődő közös asztal cigánykonferenciára, a holnap kezdődő hitmélyítő családos csendes hétre, és Biatorbágyon is lesz házaspáros hét. Hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat. Már lehet jelentkezni nyári Bodrogkeresztúri gyerekhetünkre, amely július 15-től 19-éig lesz. A tábor gyülekezet által támogatott díja 30 000 forint egy személyre a teljes hétre. A tábor teljes költsége egyébként 40 000 forint. Akinek módjában áll, kérjük, hogy ezzel járuljon hozzá, de ha valakinek a kedvezményes összeg is gondot jelent, bátran szóljon, ne maradjon le emiatt senki a táborról. A testvérek után igényelhető 10%-os kedvezmény. A tábor utáni vasárnapon, július 21-én családi istentiszteletet és délutánt tartunk, amikor közös étkezéssel, játékos módon leszünk együtt. Plakát megtalálható a fali újságon, szórólapok vannak kint az asztalon. A részletek kapcsán keressük Kovácsné Györfi Viktóriát. Hírlevelünk legújabb számából vigyünk bátran másoknak is. Gyülekezeti pólókat szeretnénk készítetni, az előrendeléseket le lehet adni az asztalon lévő táblázatokon. Részletek kapcsán keressük Malikné Györfi Esztert. Akinek van céladománya a Kisvárdai templom falának felújítására és a járda építésére, kérjük keresse fel pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén borítékon jelezze a célt. Az előttünk álló gyülekezeti alkalmak listája a bulletinben megtalálható, ugyanitt megtaláljuk azoknak a testvéreknek a nevét is, akik valamilyen oknál fogva kérték a testvérek imádságát. Hordozzuk az alkalmakat és a testvéreket egyaránt imádságban, és az alkalmakat pedig, amelyek érintenek bennünket, azoknak az időpontját írjuk be a naptárunkba és tartsuk számon őket. A nyár rengeteg lehetőséget kínál a lelki töltekezésre, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 328-as számú ének első versét. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és hálás szívvel dicsőítünk téged. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenben megmutatod magad, a te hatalmadat, fenségedet, és amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, akkor beleremeg a lelkünk, és térdre borulunk előtted, és csak magasztalunk téged. Köszönjük neked ezeket az áldott lehetőségeket, akár itt a gyülekezetben éljük át, akár a személyes csendességünkben, és köszönjük neked, hogy ez a kiinduló pontja minden imádságunknak. Az, amit te cselekedtél, és az, aki te magad vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy te biztatsz minket arra, hogy bátran jöjjünk hozzád, szaladjunk oda hozzád, ahogy a gyermek szalad oda a szüleihez, és öntsük ki a szívünket, és mondjuk el neked, mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami örömünk, és mi az, ami terhünk, nehézségünk. Urunk, így szaladunk most hozzád imádságunkban, személy szerint és gyülekezetként is egyaránt. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok okunk van a hálaadásra. Köszönjük neked az elmúlt napoknak az áldásait, lehetőségeit, örömeit. Köszönjük neked a fiataljaink életében azt a fordulópontot, hogy közülük többen elballaghattak az iskolából, hogy letehették az érettségi vizsgát, és hogy egy fordulóponthoz érkezett ezáltal az ő életük. Köszönjük neked azokat is, akik benne vannak még az oktatásban, vagy a vizsgák sűrűjében, és hogy úgy készülhetnek az előttük álló dolgokra, hogy kérhetik a te áldásodat, és ezt kérjük mi is az ő számukra. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy az elmúlt napokban megsegítetted azokat a testvéreinket, akiknek orvosi ellátásra vagy műtétre volt szükségük. Köszönjük azt, hogy te ott vagy az orvosokkal, ott vagy a betegekkel, hogy te vagy az, aki munkálod a gyógyulást, és te vagy az, aki erőt adsz azoknak, akiknek a gyógyulása várat magára, vagy talán ebben a földi életben nem is fog elérkezni. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatunk rád minden beteget, a környezetünkben élőket, a gyülekezetünkben élőket, a családjainkban lévőket, vagy saját magunkat is. És kérünk téged, hogy te adj erőt, és te adj benned való bizalmat és bátorságot. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy nagyon sok minden van előttünk, amire készülhetünk. Olyan sok tábor, csendes hét, konferencia. Köszönjük neked, hogy a gyülekezetünkből is sokan készülnek ezekre az alkalmakra, résztvevőként, szolgálóként. Kérünk téged, hogy te áraszd ki szent lelkedet minden ilyen alkalomra. Ne engedd, hogy emberi okoskodások hangozzanak el, hanem valóban a te igéd, a te üzeneted, a te megszólító szavad lehessen ott, és te tégy nyitottál szíveket és füleket, hogy amit te készítesz, azt be tudjuk fogadni, és tudjunk ahhoz igazodni mindenben. Akár tetszik, amit mondasz, akár nem. És köszönjük neked, Úrunk, hogy rád bízhatjuk az egyházat is, gyülekezetünket, egyházmegyénket, egyházkerületünket és a többi keresztény felekezetet is. Urunk, sokszor a mi szívünkben van félelem, mert nem mindig alakulnak úgy a dolgok, amikről mi azt gondoljuk, hogy kellene, és sok nyomorúságot látunk emberi bűnök és mulasztások miatt. De tudjuk azt, Urunk, hogy te vagy az egyház ura, és így könyörgünk hozzád az egyházért, hogy te add, hogy a te dicsőséged jelen legyen, átjárjon szíveket, hogy ragyogjon át ige hirdetéseken, alkalmakon, és hogy valóban az egyház a gyógyulás helye lehessen, az életváltozás helye lehessen minél több ember számára. Urunk, így hozzuk eléd imádságunkat, de nem csak ezeket is, hanem mindent, ami ott van a szívünkben, amit mi csendességünkben tudunk elmondani neked, vagy amit talán nem is tudunk szavakba önteni, de mégis szükségünk van rá, és te látod. Hadd legyen minden jó helyen, a te kezedben, és a te kegyelmed alatt. És Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor az Úr Jézustól tanultan együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Nagy a te irgalmad, Uram, és minden parancsolatod szilárd. Áldott vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, erős Várami Istenünk!